A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Úrunk, szeretnénk most ezen a délelőttön úgy megállni előtted, hogy megüresítjük önmagunkat. Nem ökölbe szorított, kölcsbe rántott kézzel, szívvel szeretnénk megállni előtted, hanem üres tenyérrel, üres szívvel vágyni arra, hogy te töltsd meg. Te töltsd meg tartalommal a mi életünket. Kérünk azért, hogy tudjunk figyelni most ebben az órában, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket, és adunk, hogy jó földbe hulljon az ige, hogy aztán ott megfogalma sokszoros termés gyümölcsöt hozzon az életünkben. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 23. fejezetében, a 23. verstől a következőképpen. Maradjunk ülve, mert hosszú ige szakaszt szeretnék felolvasni. Tehát Máté evangéliumának 23. fejezetéből, a 23. verstől a 36. versig olvasom Isten igéjét. Jézus mondta: jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyjal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok: ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Éljetek csak ti is így atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperák fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől? Ezért íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat, egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek. Másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Jesus, oh yeah.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Jézusnak az egyik, hanem a legkeményebb szavaival állunk szemben ezen a mai délelőttön. Nem vagy ritkán hallani Jézustól kemény beszédet. Ez, amit most felolvastam, ez talán mondhatom, hogy Jézusnak az egyik legkeményebb szava, mondata. Soha annyira keményen nem lépett fel, mint a képmutatás ellen. Az élő hitnek a legnagyobb ellenség az a képmutatás. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a kettő, ez egyszerűen nem fér meg egymás mellett, vagy valakinek vagy élő hite van, vagy képmutató hite. És tudjátok, a képmutató hívők miatt, és itt a hívőt azt idézőjelbe teszem, a képmutató hívők miatt szidalmazzák a legtöbbet az egyházat, a gyülekezeteket és a Krisztusban hívőket. A képmutató hívőkből van a legtöbb, mert ők két életre vannak berendezkedve. Azt, amit kifelé élnek, amit kifelé láttatnak, és azt, amilyenek belül valójában. És ebben a kettősségben élnek. Ezt a kettős életet élik nap, mint nap. Valaki ezt képformájában így fogalmazta meg, ahogy láthatjuk is itt a kivetítőn, hát lehet, hogy valakinek ez ismerős. Lehet. És lehet, hogy csípőből tudnánk nevet is mondani, hogy ki ez. De én inkább azt mondom, lehet, hogy te vagy az. Te vagy, aki ilyen vagy. Ilyen vagy hétköznap, és ilyen vagy vasárnap. Él egy életet otthon az ember, él a családban, él a munkahelyen, él a baráti körben hétköznap, és él egy életet a keresztény körökben vasárnaponként. És ez a kép, ez jól illusztrálja, hogy tulajdonképpen ez a kettős élet, ez ilyen. És ha valakiről a munkahelyen kiderülne, hogy vasárnaponként jár gyülekezetbe, lehet, hogy a munkatársak hüledeznének, hogy az lehetetlen, mert ki nem nézték volna belőle. Lehet. És lehet, hogy olyan mocskos szája van, olyan dolgokat megenged magának, vagy úgy flörtöl a kollégájával, vagy kolléganőjével, hogy el nem tudná képzelni, hogy vasárnaponként gyülekezetbe jár. Ha tudjátok, ez a képmutató élet. Amikor a munkahelyen el nem tudják képzelni, hogy gyülekezetbe jársz, és a gyülekezetben pedig el nem tudják képzelni, hogy ilyen vagy a munkahelyeden. Amikor a kettő között nincs átfedés, amikor nincs köszönő viszonyban, hanem teljesen az ellentmondás az, amire jellemző rá. Ellentmondó élet. Nem egyszerűen képmutató élet, hanem ellentmondó élet. És ilyen ellentmondó életük volt a farizeusoknak és az írástudóknak. Nyilván nem mindenkinek, de a legtöbbnek igen. És ezért mondja nekik Jézus, hogy jaj nektek. Többször is így kezdi a bevezetőjét. Jaj nektek! Jaj nektek, ha ilyen ellentmondó életetek van. Jaj nektek, hogyha otthon máshogyan éltek, mint a zsinagógákban. Jaj nektek, ha máshogyan éltek, ahogyan beszéltek. Jaj nektek, mert hiteltelenítitek a hívő életet, romboljátok az egyháznak a munkáját. Mert a képmutató élet az a romboló élet. Sokan talán fel se fogják, talán bele se gondolnak, hogy a képmutató életben van a legtöbb rombolás. Mert tudjátok, ez olyan, amikor valaki nappal építkezik, és éjszaka pedig valaki lebontja. Ilyen a képmutató élet és a hívő élet. Hogy valaki hívőként él, él a Krisztussal, él a családban, él a munkahelyen, a baráti körben, és akkor jön egy képmutató élet, és ott meg mindent lerombol. És te hiába építesz valamit föl, mindent lerombol éjszaka. És nyilván a média és a médián keresztül a sátán ezen dolgozik. Nem tudom, hogy azt gondolom, mindannyian megfigyeltétek, hogy ha van egy szép, hűséges élet, az nem hírérték. De hogyha találnak véletlenül egy pedofil papot, vagy valakire rá tudják húzni, hogy pedofil, a média hetekig ezen ügyködik, meg munkálkodik, hogy minél több helyre elszórják ezt a hírt. És vannak pedofil papok, nyilván nem tudom, sose voltam ott, nem kaptam rajta őket, nem az én dolgom ezzel foglalkozni, de nyilván van, biztos, hogy van. Mert hogy szokták mondani, nem zörög a haraszt, hanem fúj a szél. Biztos, hogy van ilyen. De az, hogy egy média ennyire fölkapja, és heteken, hónapokon keresztül ezen csámcsogjon, és az meg nem hír, hogy valaki meg 50, 60, 70 évig hűségesen él feleségével vagy férjével, vagy az nem hír, hogy az egyházban milyen caritas tevékenységeket folytatnak, hogy azért nincsenek az egyházi iskolákban beiskolázási problémák, mert valami olyan értéket, tudnak közvetíteni, vagy olyan értéket tudnak megteremteni, hogy nem csak nevelik azok a pedagógusok, hanem valami mást, valami bibliai értéket szeretnének átadni. Ez nem hír. Ez nem hír. És biztosan megfigyeltétek, hogy sokkal hamarabb lerombolódik, mint ahogy föl lehetne építeni. Igen, a képmutató vagy ellentmondó élettel az is probléma, hogy nem csak a te életedet hitelteleníti, hanem azt is, amit Krisztus végezne a hiteles hívőkön keresztül. És tulajdonképpen a képmutatókkal ez a legnagyobb probléma, hogy a hiteles hívők munkáját is hitelteleníti. A képmutató élet a legrombolóbb élet, mert rombolja az ember a saját életét, ugye ellentmondásba kerül, és a másik életét is, mert a másik életét is hiteltelenné teszi. És akkor ilyen egy kalap alá veszik, a hívők ilyenek, ugye? Én olyan sokszor találkoztam, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a gyülekezetben is, hogy a hívők ilyenek. És akkor mondják, itt mondán is mondja, a hívők olyanok. Milyenek? Mondjad. És akkor általánosítanak. És akkor a hívők ilyenek. Ilyen képmutatók a hívők. És lehet, hogy van 100-ból egy, vagy 2, vagy 3, de akkor az egész közösséget meg akarják fertőzni, és azt mondják, hogy mindenki képmutató. És ez a romboló munka. Ez a romboló munka. És a legtöbbet mindig azok ártottak az egyháznak, akik képmutató életet éltek. Mert mondjuk ki őszintén, hogy ki akar egy olyan hívő közösséghez tartozni, ahol másképpen élnek hétköznap, és másképpen élnek vasárnap. Nem? Ki akar ilyen közösséghez tartozni? Senki. Aztán persze a nem hívőknek meg ez a legjobb kifogásuk. És mondjuk ki őszintén, hogy ezt a legkönnyebb mondani. Nem, oda abban a gyülekezetben nem járok, mert képmutatók járnak oda. Hát ezzel a legjobb takarózni egyébként. Ezzel a legjobb takarózni, és ilyen kifogásokat mondani. És hányszor hallottam ezt a védekezést? És tudjátok, ez egy hazug kifogás, és ez hazug védekezés. Ebbe a hazug kifogásba kapaszkodnak bele az emberek. Ez olyan, hogy azért nem dolgozom, mert annyi munkakerülő van. Nem? Vagy azért nem eszek, mert annyi romlott húsról hallottam. Nem? Vagy azért nem ülök autóba, mert annyi balesetről számol be a híradó. Ugye? Lehet itt fokozni, és még pikánsabb dolgokat is lehetne mondani ennél. Amikor ilyen kifogásokra hivatkozik az ember, csak saját magát akarja felmenteni és védeni. Csak magát is akarja felmenteni. Az egyik oldal az nem élhet képmutató módon, a másik oldal pedig nem takarózhat a képmutatókkal. Mert ezt a legkönnyebb, takarózni képmutatókkal. A Krisztusban hívőknek arra kell törekedni, hogy minél szentebbül éljenek, és minél kevesebb foltot ejtsenek az egyház testén. Erre kell törekedni a Krisztusban hívőknek. Hogy minél szentebbül éljenek. Már önmagában ez a görög szó is olyan szép, olyan kifejező. A hagios görög szó. Ez nem csak azt jelenti, hogy szent, ennél sokkal mélyebb értelme van. Azt mondja, hogy elkülönített. Istenek elkülönített. És a Krisztusban hívő ember az szentül kell, hogy éljen. Azaz elkülönítetten, nem vegyülve a világban, a világgal. a világban élhet elkülönített, Istenek elkülönített módon. A világban nem élhet világiasan, mert akkor elvegyül, és akkor lesz képmutató. És nem szabad, hogy foltot ejtsen az egyház testén. Az ember, hogyha végignézi a történelmet is, nyugodtan legyünk önkritikusak magunkkal szemben, az egyházzal szemben, a történelem folyamán. Hányszor és hányszor ejtettek az emberek foltot az egyház testén? Azért, mert voltak képmutatók. Nem olyan régen a pápáknak az életét olvastam. Persze lehet, hogy könnyebb lett volna a mi püspökeinkről olvasni. Arról is tudnék beszélni egyébként, mert a diplomamunkámat egy bizonyos korszakról írtam, és rettenetesen kutyaütő püspökeink voltak, és meg lehet nyugodtan nevezni Dezsérit, meg Káldit, meg Vető Esperest, lehetne ezeket nyugodtan megnevezni. De most, hogy itt a pápáknak az életét olvastam, hát azért el voltam keseredve, drága testvérek. Elkártyázták az egyház pénzét. Gondoltuk bele, drága testvérek, hogy szegény emberek összeadják, amiük van, mert szeretnék a gyülekezeteiket fenntartani. És akkor a pápák meg elkártyázzák, meg elnőzik a pénzeket. Rettenetes időszak volt ez, rettenetes korszaka volt ez az egyház történelemnek. És ezek a képmutató pápák, meg püspökök, meg papok, meg hívek, mert a hívek is ide tartoznak, nem csak a püspökök, meg a pápák, a hívek is ide tartoznak. Hát hány gyülekezetbe járó csalja a férjét, vagy a feleségét? Nem biztos, hogy ebbe a gyülekezetbe jár, de alapvetően a gyülekezetekbe járók biztos, hogy vannak olyanok, akik csalják a feleséget, vagy a férjüket. Hát éppen nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt. Most nem akarom megnevezni, mert nem jó erről csámcsogni. Tehát azért kellett lemondanunk itt egy koncertet, meghívtuk pedig. Azért kellett lemondanunk a koncertet, mert ilyen szexcseteket folytatott. És ez kiderült. Az ország világ előtt. És milyen fájdalmas ez. És akkor mit mondanak? Na, az egyház ilyen. Ugye? Ezt mondják. Ezért kell nagyon komolyan venni, drága testvérek, hogy nem élhetünk képmutató módon. Mert a képmutatásunk, a hiteltelenségünk, az mind-mind foltot ejt az egyház testén. És mit fognak mondani? Ilyen az egyház, meg ilyen a gyülekezet. És nem igaz, mert hazudnak, mert nem ilyen az egyház, meg nem ilyen a gyülekezet. Mert a jó példákat nem emelik ki, de hogyha van egy, akkor azt úgy föl tudják nagyítani. És persze szomorú az az egy is. Na de nem ezzel az egyel takaróznak. Na, ezért nem megy gyülekezetbe, mert ilyenek a hívők. És ezzel takaróznak. De nem lehet takarózni. Tehát nekik azt kell mondani, hogy nem takarózhattok. A hívőknek, meg akik képmutató életet élnek, azoknak meg kell mondani, hogy azért nagy a felelősséged, és azért nem élhetsz így, mert az egyház testén szégyenfolt vagy. És szégyent ejtesz a Krisztus testén, megsebzett testén. És ezért nagyon kell hangsúlyozni azt, hogy a Krisztusban hívőknek arra kell törekedni, hogy minél szentebbül éljenek. Nem szenteskedjenek, szentebbül éljenek. És ne ejtsenek foltot, vagy minél kevesebb foltot ejtsenek az egyház testén. És nem attól lesz valaki képmutató, hogy olykor-olykor balesetszerűen elbukik. Mert el fog bukni. A hívő is, a gyülekezetben járó is el fog bukni. Én is elbuktam hány és hány alkalommal. Nem ez a képmutatás. A világban szeretik megpecsételni az embert, rányomni a bélyeget arra, ha valaki egyszer-egyszer elbukik. És már is felhatalmazva érzik magukat, hogy leképmutatózzák a másikat. Nem attól válik képmutatóvá valaki, ha egyszer-egyszer elbukik, vagy bűnkövet el, hanem attól, ha az élete folyamatosan nincsen szinkronban a szavaival. Ha ellentmondásosan él. Tudjátok, Jézus egyetlen egyszer sem képmutatózta le például Pétert. aki egyik pillanatban a hitének mélységéről tett tanúbizonságot, ha kellő, a halálba is megy Jézusért, emlékszünk erre a történetre, majd nem sokkal később, néhány órára rá, háromszor tagadta meg. Jézus nem képmutatózta le Pétert, elbukott. De mi volt ebben a bukásában? Nagyon megrendítő, amikor Jézust megtagadta háromszor. Sokszor ezt emeljük ki ebből a történetből. De nekem ebben a történetben a legmegrázóbb, és ami a legtöbbet jelenti, az az, hogy amikor Jézus tekintete és Péter tekintete találkozott, akkor keservesen sírt. Na, ezt kevesebben említik már, hogy ott volt az a mély, őszinte bűnbánat, az a keserves sírás a bűnei felett. És legtöbbször inkább azt hangsúlyozok, hogy háromszor tagadta meg. Pedig ott volt az, hogy keservesen sírt. És tudjátok, ezért nem képmutató Péter. Mert igen, el tud bukni az ember. Péter is elbukott, a tanítványok is elbuknak. Mi is, akik Krisztusban vagyunk, el tudunk bukni, de nem ez a képmutatás. A képmutatás az, amikor nyájas vagy valakinek a szemében, de a háta mögött folyamatosan kibeszéled. Amikor beszélsz a megbocsátásról, de haragban vagy a feleségeddel, a férjeddel, a szüleiddel, a gyermekeiddel, és ezt az állapotot folyamatosan fenntartod. Amikor folyamatosan beszélsz a megbocsátásról, de folyamatosan meg nem bocsátásban éled az életedet. Amikor kettős életet élsz, mert itt is játszol, meg ott is játszol, mert hűségesnek akarsz mutatkozni, de a monitorod vagy a tévét, hogyha beszélni tudna. Na, ez a képmutatás. A képmutatás az, hogy megszűröd a szúnyogot, de lenyeled a tevét. Amikor pici, apró dolgokban irgalmasnak kellene lenned, de a nagy dolgok felett szemet hújsz. Hadd mondjuk egy nagyon egyszerű példát. Nyilván sántít a példa, és nem jó ezzel takarózni meg ezeket példaként fölhozni, de emlékszem, amikor egy gyülekezetben voltam, az előző gyülekezetemben, akkor volt egy fiatal fiú, aki... Ha valaki, valamelyik lány egy picit rövidebb szoknyában volt, akkor ő azonnal odament, és megintette, hogy nem járkálhatsz ilyen rövid szoknyába, mert ez bűn. És akkor nagyon törvényeskedő hangot ütött meg. És nyilván jó, hogyha azért az ember szoknya méretét tekintve is mértékletes. De nagyon-nagyon törvényeskedő irányba ment ezzel a fiatal fiú. Akkor folyamatosan ott integette a lányokat, meg mindenkinek úgy beszólt, és aztán egyszer meg úgy beszélgetünk, és hát kiderül, hogy komoly pornófüggő. Akkor mondta neki, hogy hát nem érzed azt, hogy ez egy ilyen meghasonlás, hogy itt vagy a gyülekezetben, törvénykezel, meg minden lánynak szépen beolvasol, hogy ilyen rövid a szoknya, meg olyan rövid a szoknya, és lehet, hogy igazad van, de közben pedig egy pornófüggő vagy. Hát először rendezd a te életedet. Hát ez nem az, amire mondja Jézus, hogy a másik szemében észreveszed a szálkát, de a magad szemében nem veszed észre a gerendát. És akkor ebben a képmutatásban él. És az ember elgondolja, hogy fú, hogy milyen komoly hívőt, tényleg itt a szoknyákat méregeti. Nem ez a hívő élet. Nem ez a hívő élet. És nem ettől lesz valaki hívő, hogy elkezd törvényeskedni egy gyülekezetben. Hangsúlyozom, drága testvérek, jöjjön, de nehogy valaki próbára tegyen engem, és egy nagyon rövid szoknyában jöjjön. Tehát nem erről van szó, de értitek a példát, hogy micsoda meghasonlás történik. Micsoda meghasonlás. Szóval képmutatás az, amikor szemet hunysz nagy dolgok felett. Érted? Szemet hunyt a saját pornó függősége felett. De ott meg nem tudod szemet hunyni. Most értsétek jól, hogy hogy valaki egy kicsit, az hagyja a lelki pásztora, vagy hagyja az elöljáróra ezeket a kérdéseket, és ne keresse a lányokat, hogy kit hogyan lehetne meginteni. És itt van az, amikor Jézus azt mondja, hogy megszűritek a szőnyogot, de lenyelitek a tevét. És a képmutatás az, hogy a másik szemében meglátod a szálkát, de képtelen vagy meglátni a saját szemedben az égbe kiáltó gerendát. És ezt folyamatosan, életvitelszerűen csinálod. Na ez a képmutatás. Hogy mit csinálsz életvitelszerűen, hogy milyen az életviteled. Vannak, akik megtanulják a valláshoz szóhasználatot, a kegyes szöveget, és az áhítatos viselkedést, mert vannak, akik ezt megtanulják. De ettől még nem lesznek hívők. Nem lesznek ettől még hívők. És ügyesen forgolódnak az ilyen hívő közegbe. Az az igazság, drága testvérek, hogy talán már lehet, hogy többször elmondtam, de Jézusnak engem ebből kellett megszabadítania. Mert tudtam, hogy hogyan kell viselkedni a gyülekezetben. És felvettem egy ilyen plépofát, egy ilyen állarcot, nagyon tisztelettudó voltam, nagyon kedves voltam, nagyon nyájas voltam mindenkivel. És amikor elmentem az iskolába, vagy a baráti körbe, akkor teljesen kivetkőztem magamból. És tudjátok, melyik voltam az igazi? Melyik voltam az igazi? Amikor a barátaimmal voltam. Na, az voltam én valójában. És meg lehet tanulni, és lehet ügyesen forgulódni a hívő közegben, de ezekről az emberekről hamar kiderül, hogy nincs bennük az a krisztusi lélek. Itt el lehet takarni sok mindent. El lehet a gyülekezetben takarni sok mindent, de tudod, a barátaid elől, a családod elől nem tudod eltakarni. Nem tudod eltakarni. Nem tudod eltakarni, hogy nincs benned az a krisztusi lélek. Csak a vallásos állarc van rajtad. Valaki egyszer azt mondta, és nekem nagyon sokat jelentett ez a mondat, hogy attól, hogy valaki magára ölt egy Ronaldo feliratú mezt, még nem lesz világhírű futballista. Erről van szó. Erről van szó. Ez a képmutatás, amikor azt gondolod, hogy rajtad van a Ronaldo mez, és világhírű futballista vagy. Na ez a képmutatás. Vannak, akik őszinte elszánással nekiveselkednek, hogy keresztjének lesznek. Önfegyelemmel fékezik az ösztöneiket és indulataikat, kifinomultan beszélnek, segítenek, akinek csak tudnak, de egy adott pillanatban előbukkan igazi természetük, és szégyenkezniük kell. Mert előbb-utóbb ez kiderül. Kiderül, drága testvérek. Mert az igazi valód az nem itt derül ki, hanem ott. Kint a világban. Itt könnyű hívőnek lenni. Szoktam is mondani esküvőkön, amikor ott van a fiatal pár, szoktam mondani, hogy az oltár előtt könnyű szerelmesnek lenni. Nem, hát ott a legkönnyebb. Ennél ideálisabb környezetben szerelmesnek lenni nem nehéz. De amikor majd az asszony, vagy a férj kimutatja a foga fehérjét, na ott... Emlékezünk erre a kígyós időre, nem? Amikor az a feleség vagy a férj elkezdi ezeket a nyelvét itt húzogatni kibe. Könnyű szeretni az oltár előtt. Könnyű hívőnek lenni itt vasárnaponként. A hit az nem itt nyilvánul meg, hanem a hit ott nyilvánul meg, ahol élsz nap mint nap. A barátaid között, az osztálytársaid között, a családodban. És nem lehet ezt megtanulni. Mert előbb-utóbb ez az meghasonlás, ez ki fog derülni. Ez ki fog derülni. És vannak, akik lemondanak az erőlködésről, és megpróbálnak fenntartani egy kegyes látszatot, és képmutatók lesznek, és ez lesz az életvitelük, és ezt életvitelszerűen csinálják. Az igazi kegyességet, istenfélő életet, Jézusi jellemet azt nem lehet megtanulni. És nem lehet magunkat ilyenné nevelni. vagy ilyennek születsz, azaz újjászületsz Krisztusban, új természetet kapsz, vagy egy álarc mögé bújva fenntartasz egy hamis látszatot, egy hamis életet, amelyről előbb-utóbb kiderül, hogy egy hazug élet, hogy egy képmutató élet. A farizeusok ezt az életet, ezt a hazug életet tartották fenn, és ez volt az életvitelük. Ez volt az életvitelük. És Jézus ez ellen szólal fel, és ezért mondja nekik nagyon keményen, nagyon dörgedelmesen, hogy jaj nektek képmutatók, jaj nektek farizeusok, jaj nektek írástudók. És Jézus azért szólal fel ellenük, és teszi őket helyre, hogy leleplezze, mert ez a vallásos élet fenntarthatatlan, hazug élet. Ez egy fenntarthatatlan, hazug élet. És nem lehet ilyen látszat életet fenntartani hosszú távon, mert meghasolik és lelepleződik. És Jézus ezért mondja az írástudó Nikodémusnak is, hogy olvashatjuk János evangéliumában, ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. És lehet, hogy írástudóként, farizeusként csodálkozik, hogy Jézus mit, hogy merész el ilyet nekem mondani? Hát de, mert Jézus ismeri a szívünket, ismeri az életvitelünket, ismeri talán a játszmáinkat, hogy hogyan játszunk itt, meg hogyan játszunk ott. És Jézus azt mondja, ne csodálkozz, hogy ezt mondtam nektek, újonnan kell születnetek. Az Istentől elszakadt, és a képmutató életen is egyedül ez segít, az újonnan születés. Az Isten igéje által, a Szentlélek munkája által születhet újonnan valaki. Amikor igent mond valaki az ő hívására, leteszi az életét, megvallja a bűneit, felismeri a képmutató, hiteltelen, ellentmondásos életét, és egy új természet jön létre, ahogy Pál apostol fogalmaz a Korintus levélben, azt mondja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Új jött létre. Minden elrontott, minden képmutató álarc mögé bújt bűnös életen ez segít. A farizeusokon is, az írástudókon is csak Jézus segíthet. Aztán a legtöbben tudjátok, hogy hogyan viselkedtek. Hátat fordítottak Jézusnak, hogy el akarták tenni láb alól, mert kimondta az igazságot. És mit határoztak el a szívükbe, hogy olvassuk az igében? Keresik az alkalmat, hogy megöljék. El akarták hallgattatni. Nem az, hogy ők meghallják Jézus szavát, hanem ők akarták elhallgattatni Jézust. Mert amikor az igazsággal szembesül az ember, akkor ez a két állapot van. Vagy elhallgattatom Jézust, és ennek többféle formája van. Ma is elhallgattatják Jézust, hogy? Hát inkább nem jönnek gyülekezetbe. Emlékszem, valaki egyszer azt mondta, én azért nem járok gyülekezetbe, mert te mindig rólam beszélsz. Ezt mondta. Pedig én nem róla akartam beszélni. Csak az ige szíven találta. És akkor mit csinált? Nem járt gyülekezetbe. Azaz elhallgattatta Jézust. Indirekt módon. És ma is inkább el akarják, a legtöbben el akarják hallgattatni Jézust. De vannak olyanok, akik komolyan veszik. És amikor Jézus egy leleplező mondattal felszíre hozza az igazságot, hogy jaj, neked képmutató, akkor nem megsértődöm, meg nem elhagyom a gyülekezetet, hanem elkezdem komolyan benne, hogy Jézus, te így látsz engem, akkor én ezzel szeretnék változtatni. Akkor ebből szeretnék megtérni. Ezt a kettős életet szeretném elhagyni. És szeretnék odaszánt életet élni. Szeretnék hitelesen élni az emberek előtt. Meg szeretném élni a Jézussal való kapcsolatomat emberek előtt. Igen, ez a két irány van. valaki vagy elhallgattatja Jézust, vagy hallgat Jézusra. Nincs harmadik arany középút. Nincsen. Nincsen. És talán elgondolkodtató az, hogy a legtöbben miért hagyták el ezt a gyülekezetet. Azért, mert nem akartak változtatni az életükön. Ennyire egyszerű. Nem akartak változtatni az életükön. Hát kedves testvérek, a gyülekezethez való tartozás az nem szimpátia. Szimpatikus a lelkész, vagy nem szimpatikus. Jól érzem magam gyülekezetben, vagy nem jól érzem magam. Ha erre épül a hitem, akkor mindig lesz olyan gyülekezet, ahol nem fogom jól érezni magam, és mindig tovább fogok állni. Vannak ilyenek. Ismerek nem egy, nem kettő, nem három ilyen embert, akik 2-3 évig itt vannak egy gyülekezetben, aztán nem elők egy másikba, mert ott jobb. Aztán ott se lesz jó, mert 2-3 év múlva kiderül, hogy ott is vannak olyanok, akikben csalódtak. És aztán odébb állnak. És tudjátok, miért állnak odébb? Lehet, hogy azt mondják, hogy azért, mert csalódnak, nem. De félnek, hogy bennük is csalódni fognak. Ezért állnak odébb. És akkor 2-3 évente, és akkor megfordul, lehet 20 gyülekezetben is. Megfordul 20 gyülekezetben. És lehet, hogy azért morzsolódnak le olyan sokan, mert egyszerűen félnek attól, hogy szembe kellene nézni azzal, hogy új életet kellene kezdenem. És könnyebb elhallgattatni Jézust, mint hallgatni Jézusra. Pedig minden elrontott, minden képmutató állarc mögé bújt bűnös életen ez segít. Hogy ez segített volna a farizeusok életén is. Ez segített volna. Nem sok farizeus hallotta meg Jézusnak a szavát. Nikodémus az volt, aki meghallotta. És tudjuk, hogyha végigkísérjük az ő életét, akkor egy nagyon komoly, hitre jutott, újjászületett írástudó volt ő. Mert Jézusnak azon szavát, hogy ne csodálkozz, hogy azt mondom neked, újonnan kell születnetek. Meghallott ezt a mondatot. És azt a képmutató farizeus életet ott hagyta Jézus lábainál, és kezdett egy egészen újat. És tudjátok, ha Krisztushoz térünk, akkor megváltozik az életünk, és leesik az állarcunk. És leesik az a képmutató életünk. És itt lehet hagyni ezt a képmutató életet. És lehet újat kezdeni. És lehet arra vágyni, hogy Uram, szeretnék hitelesen élni. És meg lehet vallani itt a gyülekezet közösségében is. Uram, bocsásd meg, hogy annyi foltot ejtettem a te testeden. Bocsásd meg, de szeretnék újat kezdeni. És szeretnék hiteles lenni, és ebben te segíthetsz, Úr Jézus. Drága testvérek, ha valaki talán magára ismert, akkor őszinte bűnbánattal oda lehet menni most az Úrhoz. Csendesedjünk el, és csendben valljuk meg azokat a dolgokat, amelyek most felszínre jöttek a mi életünkben, és imádkozzunk.